Kedves Várom Istenünk, kedves testvérek!
Köszönöm szépen a felkérést, hogy ezen a konferencián, továbbképzésen beszélhetek az iszlám vallásról. Miért beszél, miért foglalkozik egy evangélikus lelkész az iszlám vallással? Mi ennek az oka? Az egyik nyilván az, hogy amellett, hogy én evangélikus lelkész vagyok, amellett én elvégeztem a Corvinus Egyetemnek a diplomata szakát, arab világ szakirányát, tehát nekem van egy diplomata diplomám, vagyis foglalkozom nemzetközi szinten azzal, hogy az arab világban mi történik. Másrészt a biztonságpolitika és a szakterülete, mind amellett, hogy külügyi szakértő vagyok, hiszen az én doktorim az nem teológiai, hanem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen doktorátom, én a hat tudomány doktora vagyok. Tehát ezek azok az okok, hogy én evangélikus lelkészként merek foglalkozni ezzel a témával, valamint én Líbiába jártam általános iskolába, a szüleim ott dolgoztak, édesanyám gyermekorvosként, édesapám pedig agrármérnökként dolgozott ott, 1980-tól 84-ig, én ott arabul tanultam az általános iskolába, aztán később Kuwaitban voltam, állami ösztöndíjas, a magyar állam küldött ki, és ott egy évig voltam az arab szakon, tehát beszélek arabul is. Ezek azok az okok, azok a hátterek, ami miatt most én kimerek állni a kedves testvérek elé. A témám pedig, hogy egy kicsit bemutassam az iszlám vallást és magát, az iszlám vallást kicsit összehasonlítva a kereszténységgel, vagy a kereszténységhez. Nyilván az iszlám vallástól fogok indulni, és majd meg fogjuk nézni menet közben, hogy mik azok a pontok, amelyekben eltér az iszlám vallás a kereszténységtől, és mik azok a pontok, amikben egyébként nagyon hasonló a két vallás, hiszen a vallásokban mindig van hasonlóság, és mindig van különbözőség. Manapság egyre többet hallunk arról, hogy a nyugat és az iszlám világ között valamiféle probléma van. Nyilván kinyitjuk a televíziót, a rádiót bekapcsoljuk, halljuk ezeket a, látjuk ezeket a problémákat. Én most szeretnék átfogó jelleggel foglalkozni a nyugati történelem és az iszlám kapcsolataival, konfliktusainak bemutatásával. Foglalkozom az iszlám fundamentalizmussal, vagyis az iszlám szélsőségességgel, ami napjaink egyik legnagyobb kihívása. Arra fogok megpróbálni legalábbis felületet adni, hogy hogyan és miért harapódzott el a radikális iszlám világ nyugati és Amerika gyűlölete. Mennyiben ölt ez vallási köntöst, és mennyire vehető komolyan ennek a misszió jellege, tehát mennyiben irracionális következésképp milyen esélyei vannak a nyugati módszerekkel való megállításának. Az iszlám tényleg a béke vallása? Tesszük fel a kérdést teljesen jogosan. Az arab hittudósok és tömegek szemében az az iszlám, amely a nem muszlim világot a háború házának, tehát Beit al-Harb nevezi, azt nem lehet igazi iszlámnak nevezni. És persze felvetődik a kérdés, hogy hány Osama bin Laden támad még, aki az általános szegénység és a többi társadalmi probléma orvoslását egyedül a nyugat kíméletlen elpusztításában véli megtalálni. Hát ilyen kérdésekkel foglalkoznánk ebben a 20 percben, fél órában, ami rendelkezésünkre áll. Az iszlám kezdete, ugye először is az iszlámról és az európai társadalomról szeretnék beszélni. Az iszlám kezdete Mohamed és az őt elutasító Mekka lakói közötti összetűzésekhez köthető. Mohamed 622-ben, ugye ezt szoktuk nevezni az iszlám megalakulásának, alapítja meg Medinában a sária által irányított teokratikus társadalmat. A sária a Koránban és a Szunnában, vagyis a hagyományokban megmutatkozó isteni törvény, amelyet később négy nagy jogtudományi iskola formált egy rendszerré. És persze fölvetődik a kérdés, hogy a gyakorlatban mit jelent az, az iszlám vallás átsző egy társadalmat. Ugyanis gyakorlatilag az iszlám társadalom számára nincs szekuláris állam. Európában pedig már az egyház és a vallás külön kell, hogy éljen. Tehát ebben jelen pillanatban különbözik a két vallás. Az iszlám számára a társadalom és a vallás az egy egységet alkot, míg a kereszténység számára Európában legalábbis van az egyház, és van az állam. Az iszlámban ez a kettő, ez egyesül. A muszlimok számára csak egy vallás van, az iszlám, ahogy a Korán ezt tanítja. Ebben semmiben sem különbözik a kereszténységtől, hiszen mi is pont ugyanezt tanítjuk, hogy számunkra a keresztények számára csak egy igazi vallás van, a kereszténység, ami a Bibliából meríti természetszerűen a gyökerét. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két egyetemes vallás, iszlám és kereszténység, ne ütközön össze egymással. Pont emiatt a gondolkodás miatt. A történelemben meg is mutatkozott ez a szembenállás. Meggyőződésem, hogy amennyiben az iszlám és a kereszténység nem tud ma összefogni egy jobb világ érdekében, akkor megint szembe fognak kerülni egymással. A nehézséget ugyanis az okozza, hogy az iszlám nem csupán vallás, hanem vallást, társadalmat, politikát, kultúrát egyesítő rendszer. Olyan életforma az iszlám, amely az egész embert kívánja, ebben egyébként megfelel a középkori kereszténységnek, amely a társadalom minden dimenzióját meghatározta. Vallást, politikát, kultúrát, társadalmi, családi kapcsolatokat. Ez az oka annak, hogy ma nehéz tárgyilagosan szemlélni az iszlámot, különösen Európában. Az utóbbi évtizedekig, mondjuk így, hogy 2001. szeptember 11-ig Európa és Amerika is természetszerűen nyitott, toleráns és elfogadó módon viszonyult az iszlámhoz. Azonban ez a dátum, 2001. szeptember 11, megváltoztatta ezt a fajta gondolkodást. Korábban az iszlám által képviselt értékek, az általa teremtett lenyűgöző kultúra miatt tiszteletre méltó vallásnak tartotta. A legújabb fejlemények, tehát ha visszatekintünk azokra, amik Európát is, és az Egyesült Államokat is nyugtalanítják, az pedig 2001. szeptember 11-től indult. Azóta Európa is másként kezeli az iszlámot. Az akkori elnök George Bush 2001-ben egy érdekes hasonlatot alkalmazott, amely szerint az iszlám a rossz birodalma, melyel szemben van a jó birodalma, ami természetesen Amerika, természetesen. Ez a fajta gondolkodás egyáltalán nem járult hozzá a probléma megoldásához, sőt megerősíti Samuel Huntingtonnak a gondolkodását, a civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című könyvében, ugye The Clash of Civilization, és a tézise szerint az iszlám és a nyugati világ közötti konfliktus elkerülhetetlen. A nyugat, és amikor a nyugatot említem, akkor a szakirodalomban a nyugat alatt értjük Amerikát, értjük Európát, és értjük a kereszténységet. Tehát ez az egy szó, egyszerre ezt a hármat jelentem, amikor azt mondom, hogy nyugat. Amerika, kereszténység és Európa, Nyugat-Európa, Európa. Tehát a nyugat, és akkor e fogalom alatt nyilván Magyarország is értendő, iszlám ellenessége, vagy a vallással szemben mutatott érdektelensége, a rendkívül sokszínű muszlim kultúra jelenségeinek és értékeinek ignorálása, vagy háttérbe szorítása, illetve félreértelmezése nem új keletű probléma kontinensünkön. Ám napjainkban, vagy éveinkben, mondhatjuk így is, jelentős mértékben felerősödött ez a tendencia. A tragikus amerikai merénylet sorozatok, vagy gondolhatunk az európai merénylet sorozatokra, az elmúlt három évben 30 terrortámadás történt Európában. 30. Körülbelül 400 ember halt meg, és 1000 ember került kórházba. Tehát nyilván ezek az események, amelyek az elmúlt három évben történtek, ezek bennünket természetszerűen aggasztanak. És éppen ezért az is igaz, hogy ezek a merénylet sorozatok felkorbácsolták az indulatokat, és a médiában meglehetősen sok az iszlám vallás alaptanításait félreértelmező, tévhiteken alapuló, olykor az egész iszlám világot bűnösnek kikiáltó megnyilatkozás hangzik el. És akkor felvetődik a kérdés, hogy mi is történik ma Európában. Jelenleg az iszlám óriási erőnyre tett szert Európában. Azt szoktuk mondani, hogy a keresztény lakosság mondjuk 1,5 milliárd a világban. Ugyanennyi muszlim is él a világban, 1,5 milliárd. Igen, de mit mondtam? Az elején, hogy 622-ben alakult meg az iszlám, vagyis 622 évvel fiatalabb az iszlám vallás, mint a kereszténység. És mégis 1,5 milliárdan vannak. Vagyis ebből az következik, hogy ezt a 622 évet az iszlám behozta. Én csak gondolom, hogy ha ezt a 622 évet az iszlám behozta, akkor szerintem le is hagyhat bennünket. Tehát éppen ezért komolyan kell vennünk az iszlám vallást, mert ugyanannyi muszlim él ebben a világban, mint keresztény, legalábbis ebben a pillanatban. És látnunk kell, hogy az iszlám éppen ezért óriási előnyre tett szert Európában, mivel a keresztény hit visszaszorulóban van, a vallásukat gyakorlók száma pedig soha nem látott mértékben csökken. Így két dolog lehetséges. Vagy megújul a kereszténység, és új erőre kap, vagy pedig az általa hagyott szellemi űrt betölti majd az iszlám, a keleti vallások és az ezoteria. Én legalábbis így látom. Ha megnézzük azt, hogy mennyi a muszlim lakossága Közép-Kelet-Európának, akkor következőt látjuk. Magyarországon 20 ezer muszlim él. Ha ezt nem mondtam volna, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sokan élnek. 20 ezer. Ez azt jelenti, hogy ők teljesen szabályosan, tartózkodási engedéllyel itt élők. Ők nem tegnap jöttek, nem is 2015-ben, ők már nagyon régóta itt élnek, sőt van közöttük olyan, aki változik, tehát idejön, pár évet dolgozik, munkavállalási engedéllyel és hazamegy. 20 ezer ilyen muszlim él közöttünk Magyarországon. Még egyszer mondom, ha ezt nem mondtam volna, nem is gondoltuk volna. Ez a menekült státuszúvakon kívül van, akik muszlimok és menekült státuszúak. Azokból kb. 6 ezer van Magyarországon. De most beszéljünk a szabályosan itt levő muszlimokra, az kb. 20 ezer. Szlovákiában 4 ezer muszlim él. Csehországban 4 ezer muszlim él. Lengyelországban 20 ezer muszlim él. Romániában 73 ezer muszlim él. Ha ezt összeadjuk, akkor Közép-Kelet-Európában 126 ezer muszlim él. Ezzel szemben Nyugat-Európában 43 millió muszlim él. 43 millió muszlim él. Ez a 43 millió nem 2015-ben jött, még egyszer hangsúlyozom, hanem a második világháború óta, és még hamarabb is, tehát folyamatosan érkeztek Európába. Tehát az, aki 2015-ben jött 1 millió, az ehhez képest csepp a tengerben, még egyszer hangsúlyozom. Tehát ha helyesen szeretnénk felmérni Európa vallási térképét, akkor azt kell mondanunk, hogy a keresztények mellett Európában van 43 millió muszlim, van 1,5 millió zsidó. Tehát, hogyha szeretnénk helyesen mondani Európát, akkor azt kell mondanunk minden ellenszenvet félretelve, hogy keresztény, zsidó, muszlim Európa. Ez a jelenleg a valóság. Akármennyire is fáj ezt kimondani és erről beszélni. Mondhatnánk más, de akkor nem mondanánk igazat. Hát ez a helyzet. Azt gondolom, hogy Európa nem gubózhat be, hogy saját határai mögött békében és biztonságban éljen, hanem nagy célokra van szüksége. Ha nincs megfelelő látásmódja és célja Európának, akkor Európa megszűnik önmaga lenni. Évszázadok alatt a hódítás és a nagy hatalmi törekvések szellemétől vezérelve Európa szemet vetett az egész világra. Ma azonban a szolgálat és a felelősség elvén bizony meg kell nyílnia a világ előtt. Segítenie kell ma Európának, nem európai országoknak, hogy ezáltal Európa önmagára találjon. Én azt gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan viszonyul Európa a muszlimokhoz. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyfelől megértőnek és humánusnak kell lenni a bevándorlókhoz, akik elveszettek és tanástalanok a számukra teljesen idegen kultúrában. Így tehát világos, hogy a bevándorlóknak szükségük van a beilleszkedéshez való segítségre. Másfelől azonban a befogadó és megértő hozzáállás nem jelentheti a saját kultúra feladását, a teljes nyitottságot kivétel nélkül minden esetben. Ezt nem jelentheti. Az iszlámon belül van egy úgynevezett radikális, aktivista, fundamentalista irányzat. Ennek az irányzatnak a tanításai és cselekedetei nyugatellenessége rémisztőleg hat napjainkban is az amerikai és európai emberekre. Jó lehet, óriási hiba a radikális muszlim mozgalmakat az iszlám egészével azonosítani. Továbbá ez az irányzat csak az iszlám állam kereteiben gondolkozik, és annak minden eszközével, akár erőszakkal is történő megvalósításáért küzd. Európa nyitottságát vizsgálva biztonságpolitikai szempontból világosan kell látnunk, hogy például az iszlám fundamentalizmus, vagy iszlám szélsőségesség ezen irányával szemben nem lehet kompromisszum. Korábban pont Európa teljes nyitottsága tette lehetővé, hogy szélsőségesek, kicsin csoportjai európai nagyvárosokban terveljék ki a szeptember 11-i merényleteket. Ezzel tisztában kell lennünk, amikor ezt a kérdéskört vizsgáljuk. Nézzük meg most akkor az iszlámot és a demokráciát. Mi a viszonya a kettőnek egymáshoz? Iszlám és demokrácia. Sokan eleve lehetetlennek vélik eme különleges frigyet. Iszlám és demokrácia. Mondván, hogy nem lehet az isteni és a népszuverenitást összefésülni. Hiszen éppen az egyik legfontosabb kérdésben mondanak ellent egymásnak. Nevezetesen abban, hogy az egyén, vagy maga Allah, ugye Isten, a jog kizárólagos forrása. És valóban ez okozza a legnagyobb fejtörést és adja a demokrácia legnagyobb kihívását az iszlámmal szemben. Ahogyan a konzervatív iráni képviselők fogalmaznak. Mi történne akkor, hogyha az isteni törvényeket felülírhatná a parlament? Ugye milyen érdekes gondolkodás ez, mert az iszlám jogrendszert alkalmazzák az iszlám világban. Tehát mi történne akkor, hogyha ezt a Korán által megadott rendet, értékrendet a parlament egyszerűen egy országban felülírhatná? Hát akkor hogyan valósítjuk meg az Isten országát, mondják a muszlimok. Mindazonáltal az iszlám Korán sem számít antidemokratikusnak. Számtalan demokratikus értéket és elemet tartalmaz mindazonáltal. Azt is látni kell, hogy vannak olyan országok, az arab országok, ugye, amikor azt mondom, hogy 1,5 milliárd muszlim él ebben a világban, akkor látnunk kell, ugye, hogy ebből 400 millió arab muszlim. Tehát nem minden arab muszlim. Ez nagyon fontos. A másfél, hát Indonéziában senki nem arab, és az egész ország muszlim például. Tehát a 1,5 milliárdból csak 400 millió arab muszlim. Ugye ez nagyon fontos. Tehát nem minden arab muszlim. Nagyon sok arab keresztény. Gondoljunk például Egyiptomra, ahol több mint 10 millió kopt keresztény. Vagy gondoljunk Irakra. Hát ez a kereszténység bölcsője. Ugye? Vagy gondoljunk Szíriára. Ugye, ahol például volt egy olyan város, amit pont az iszlám állam terrorszervezet bombázott le 4 évvel ezelőtt, ahol például Jézus eredeti nyelvét beszélték arámul. És a mi életünkben bombázzák le, és szűnik meg. 2000 évig megvolt az arám nyelv ebben a városban, Malillában, Szíriában, és most a mi életünkben bombázzák le ezt a várost, ami 2000 éven keresztül tartotta Jézus nyelvét, mindenki arámul beszélt. Az egyetlen egy ilyen város volt az egész világon, Szíriában, ahol még Jézus eredeti anyanyelvét beszélték. És a mi életünkben szűnt ez meg. Ezért ezeket mind gondoljuk át. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak. Maga, amikor iszlámról és demokráciáról beszélünk tehát, akkor azt kell látnunk, hogy például Irak esetében, ahol ugye nagyon sok keresztény is élt, nagyon sok nyilván muszlim is, kurdok is éltek, az arab világ az törzsi társadalmakra épül. Tehát ez úgy képzeljük el, hogy törzsek vannak nyilvánvalóan a sivatagban, és amit a törzsőnek mond, az úgy van. Ők így szocializálódtak, mi nem, de tartsuk tiszteletben, hogy ők viszont így szocializálódtak. Ez annyit jelent, hogy az ilyen jellegű országokba muszáj egy kemény, diktatórikus személy, aki kemény kézzel rendet tart. Ilyen volt Saddam Hussein. Én nem vagyok Saddam Hussein párti, pláne, hogy meghalt már. De mindazonáltal ő kőkeményen egy diktatórikus kézzel Irakot például abszolút kordában tartotta. Az is igaz, hogyha valaki nem tetszett neki, előtte a pisztolyt, és ott mindenki ott lelőtte. Ez is igaz. Ez így volt. De most ma egy nap alatt Irakban több ember hal meg, mint amennyi Saddam Hussein egész életében megölt. Tehát ezeket mind-mind át kell gondolni, amikor ezekkel a kérdéskörökkel foglalkozunk. Vagy nézzük Líbiát, ahol én fölnőttem. Muammar al-Qaddafi valamivel több mint 40 évig volt az országnak a vezetője. 66 törzs van Líbiában. Ugye Csád és Niger a déli oldalon határok. Ne úgy képzeljük a határt, hogy ott utak vannak, az egész sivatag, ott nincsenek határ, az egész sivatag. Ott ő kőkeményen például fenntartott a határnőrzés különböző törzseken keresztül. És éppen ezért a törzsek tisztelték őt. Összefogott egy hatalmas országot. Igaz, hangsúlyozom, ő is ugyanazt csinálta, amit Saddam Hussein. Ha valaki nem tetszett neki, azonnal lelőtte. Én 10 éves voltam, ugye, amikor Tripoliban mentünk iskolába az öcsémmel, és ami nálunk Budapesten a Hősök tere, azt Líbiában Zöld térnek hívják. Ma már Mártirok tere az új neve. És ezen a téren, hogy mentünk a tér mellettel, hatalmas tömegek jöttek, autóbuszokba emberek lógtak ki, és kiderült, hogy azért, mert 7 olyan embert, aki az ő politikának nem felelt meg, nyilvánosan akasztott fel. Ezt 10 évesen végignéztem. Tehát ezeket csak azért mondom, hogy mindenki retteget félt az ő uralmától, de rend volt abban az országban. Még egyszer mondom, nem vagyok Kaddafi párti, de rend volt abban az országban. Most jelenleg a nagy demokráciának köszönhetően Líbiában 2 kormány van. Az egyik Tobrukban, a másik pedig Tripoliban. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy látni kell az a demokrácia, ami nálunk Nyugat-Európában is ezersebből vérzik egyébként, ezt ráerőltetni. Egy törzsi társadalomra felelőtlenség. De mindazonáltal ez a helyzet, ezt kell átgondolnunk, amikor iszlám és demokráciáról beszélünk, tehát ezek mindig ott kell, hogy legyenek a mi gondolkodásunkban. Következő téma, beszélhetünk-e iszlám fenyegetésről? Ugye napjainkban a nyomtatott és elektronikus sajtóban rendszeresen felbukkan az iszlám fenyegetés réme, amely egyre inkább foglalkoztatja az e témakörben járatos szakembereket és a széles közvéleményt. Sok esetben ez bennünket is érint, amikor terrorizmussal, robbantásokkal, szervezetbűnözést az iszlám hit és kultúra rohamos térfoglalásával azonosítjuk. Azonban az iszlám keletkezésétől kezdően, tehát csaknem 14 évszázada, állandó konfliktus az iszlám és a nyugat, az iszlám és a kereszténység között. E konfliktusok esetenként békés versengésben nyilvánultak meg, de gyakran inkább súlyos és hosszantartó, nagy, véráldozatokkal is járó fegyveres harcokhoz vezettek, amelyek hátterében olykor vallási, sokkal inkább azonban politikai, hatalmi, gazdasági és egyéb motivációk húzódtak. A konfliktusokért egyértelműen egyik felett sem lehet hibáztatni, se a kereszténységet, se az iszlámot. Mindkét fél szemében ugyanis, kereszténység és iszlám, úgy jelenik meg a másik, mint lényegi pontokon különböző kultúrájú, ráadásul fenyegető idegen, aki egészen más, mint amilyenek mi vagyunk, és aki állandó veszélyforrást jelent, akinek a támadására állandóan számítani kell. Ezt Magyarországon nem érzékeljük, ahogy mondtam is az előbb, de azért az iszlám térhódítása világszerte óriási. Éppen ezért, pontosan ezért kell figyelnünk az iszlám vallásra. Mert ez a folyamat kialakulásától kezdve jellemző volt. Mi a siker oka, hogy az iszlám ilyen jól terjed? Egyrészt a siker oka nagy részt a hirdetett vallást egyszerűségében rejlik. Ez valóságos robbanáshoz vezetett az arab félszigeten, amikor kialakult az iszlám. Az iszlám azt mondja, hogy aki a könyv népeihez tartozik, tehát Kitab al-Muqaddis, ezek a zsidók, keresztények és muszlimok, ezek egy egységet alkotnak. És akkor itt hozom most be azt, hogy ugye hallottunk már mindannyian a dzsihádról. A dzsihád a dzsáhada arab szóból származik, ennek 25 jelentése van ennek a szónak. Ennek például azt jelenti, hogy másikra való figyelés, segítségnyújtás a másiknak, az ügy érdekében cselekedni, és többek között van valóban egy ilyen jelentőség, hogy szent háború, a 24. jelentőség ennek a szónak. Általában azonban ennél a szónál mégis ezt szoktuk használni, a dzsihád szent háború. Ki kezdeményezhet szent háborút? És ki ellen lehet kezdeményezni? Szent háborút csak a kalifa. A kalifa kezdeményezhet. Ha jól tudom, 1922 óta nincs kalifa. Tehát elméletileg szent háborút már nincs is, aki kezdeményezhet, mert nincs kalifa. Egy. Ha lenne is kalifa, mondjuk van. Ahogy mondtam az előbb, a könyv népeivel szemben, a könyv népeihez tartoznak a muszlimok, a zsidók és a keresztények. Nem is lehet. Tehát csak a pogányokkal szemben lehet. Akik nem a zsidókhoz, nem a muszlimokhoz, nem a keresztényekhez tartoznak. Tehát könyv népeivel szemben nem is lehet elkövetni szent háborút. Akkor mégis miért van, hogy ennek szellemében követnek el terrorcselekményeket, ugyanis az iszlám állam terrorszervezet, ami ugye most már kezd kihalóban lenni, de mégis ugye Irak és Szíria területéből kihasított egy szeletet, az nagyon keményen szigorú törvények között éltek ott az emberek éveken keresztül, és ő, az iszlám állam terrorszervezet kinevezett egy kalifát. Ezt a kalifát senki nem ismerte el a világon. Egyetlen egy ország sem, egyetlen egy muszlim szervezet sem, de a szélsőséges radikális mozgalmaknak már ez elég volt ahhoz, hogy ez a kalifa kiadja a dzsihádot. Igaz, hogy nem adhatja ki keresztények és zsidókkal szemben és muszlimokkal szemben, de őt az nem érdekelte, hiszen egyébként hithű muszlimokat is megöltek. Nem csak keresztényeket és zsidókat ölt meg az iszlám terrorszervezet a kalifájának a parancsára, hanem egyébként muszlimok is haltak meg, csak erről keveset beszélünk. Hithű muszlimok abban az ország részben. Tehát éppen ezért a dzsihádot tehát nem lehet alkalmazni velünk szemben, de a szélsőségeseknek elég egy szélsőséges felhatalmazás egyébként teljesen törvénytelen és teljesen törvénytelen módon véghez víve. Amikor az iszlám fenyegetéstől beszélünk, akkor ugye beszéltem az előbb a terrorizmusról. Elmondtam, hogy mennyi terrorcselekmény történt az elmúlt időszakban Európában, körülbelül 30. Azt is elmondtam, hogy a terrorizmus az tulajdonképpen itt van Európában. Mit jelent az, hogy terror? Használjuk állandóan ezt a szót, ez egy latin szó. Ki tudja megmondani, mit jelent az, hogy terror? Segíteni fogok, nem kell izgulni, segíteni fogok. Terror. Mindig használjuk, hogy terror, meg mit jelent az, hogy terror magyarul? Gyűlölet, erőszak? Nem. Alakulunk, félelem. Ez a szó, hogy terror, azt jelenti magyarul, hogy félelem. Az a lényege tehát a terrorizmusnak, hogy ugye terrorizál szoktuk használni, hogy félelemben tartson. Állandóan félelemben tartson. Most egy kicsit átmegyünk katonába. Beszélünk szimmetrikus hadviselésről és aszimmetrikus hadviselésről. A szimmetrikus hadviselés azt jelenti, hogy kard ellen, tank ellen, puska, ez a szimmetrikus hadviselés. Az aszimmetrikus hadviselés, az pedig azt jelenti, hogy nem tudom, hogy miben állok szemben. Mondok egy példát. Például van egy rozog a teherautó, ami épp hogy megy. Megrakják bombával, dinamittal, és azzal rozog a teherautóval belehajtanak egy általános iskolába. Ugye? Ez a terrorizmus. Ez az aszimmetrikus hadviselés. Amikor nem tudjuk kiszámítani, hogy mivel, mikor állunk szemben. Ezért állandó félelemben, állandó terror alatt éljük az életünket. Ez a lényege a terrorizmusnak. Az iszlám tanításnak 5 alappillére van. Az első. Al-Ahbar il-Alaksad, Mohamed arra szól. Ez azt jelenti, hogy Isten a legnagyobb, és Mohamed az ő profétája. A második alappillér az a zakat, vagyis az adó, ami azt jelenti, hogy évi jövedelmű 2,5%-át fel kell ajánlani a szegényeknek. Ez van nálunk is. Ugye az egyház adó, mi is fizetünk egyház adót, egyház fenntartói járulékot. Tehát ez is megvan a kereszténységben. Sőt, az elsőt is valljuk, hogy az Isten tényleg a legnagyobb, csak mi nem azt mondjuk, hogy Mohamed az ő profétája, hanem azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia. Tehát ezek a fajta hitvallások nálunk is megvannak a keresztény gondolkodásban. A harmadik alappillér az pedig a hadzs. Ami azt jelenti, hogy életük során legalább egyszer el kell jutni a Szent Városba, Mekkába. Ugye Szaúd-Arábiába. Hadzsra. Tehát elmenni, ha megtehetik. Ez mit jelent a mi nyelvünkön, keresztények nyelvén? Mondjuk egy keresztény ember életében, ha élete során legalább egyszer el tud jutni a Szentföldre. Jeruzsálembe, megnézni, hogy Jézus hol él. Ez valami ilyesmire kell gondolnunk. Vagy katolikusként pedig azt jelenteni, hogy elmegy élete során egyszer Rómába. Mondjuk egy katolikus ember. Vagy a reformátusoknál, hogy élete során egyszer elmegy mondjuk Genfbe. Vagy evangélikusoknál, hát azért mégiscsak maradjunk evangélikusoknál is természetesen, hogy meglátogatjuk életünk során legalább egyszer a Lutherstadtakat, ugye? Tehát a Luthervárosokat. Tehát valami ilyesmire kell gondolni, amikor a hadzsra gondolunk. Ez sem áll azért olyan távol tőlünk, hiszen van, aki már ezeket meg is csinálta. A negyedik alappillér az a szaláh, az imádkozás, ami azt jelenti, hogy naponta ötször imádkozik egy muszlim ember. Napfelkeltekor, délután naplementekor, éjszaka beálltakor. És természetesen egy keresztény ember is naponta ötször imádkozik. Ja, hogy nem. Na jó, de egy keresztény ember biztosan naponta 3-szor imádkozik, természetesen. Na jó, de egy keresztény ember biztos imádkozik naponta 2-szer. Na jó, de egy keresztény ember biztos, hogy imádkozik naponta 1-szer. Hát itt kezdődnek a gondok. Hát itt erről beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy mennyire tudom az én keresztény identitásomat megőrizni. Tehát amikor elmegyek egy étterembe, és azt nézem félszemmel, hogy mit szól a pincér, én összeteszem a kezemet, amikor imádkozunk, ugye, hány ilyen van, Én tüntetőlegesen, amikor elmegyek étteremben, direkt így összeteszem a kezem, hogy látszódjon. Sőt, bár én evangélikus vagyok, de még keresztet is szoktam vetni, hogy még jobban látszódjon. Nem viccelek, hogyha miért ne látszódhatna rólam, hogy én egyébként keresztény ember vagyok. Miért?
Nem arab.
És nem arab például, hanem keresztény. De lehetnék arab keresztény, de nem az vagyok. Tehát összességében ez ezért fontos, hogy merjük vállalni a mi kereszténységünket, az identitásunkat. A negyedik volt tehát az imádkozás, ötödik pedig a ramadán, a böjt. Ugye ez a 9. holdhónapban van, ez egy olyan mozgó ünnepkör, hogy ez mindig 2 héttel hamarabb van. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül, napfelkeltétől, naplementéig nem esznek, nem isznak egyáltalán. Azonban van egy szócska, amit így hívnak, hogy de. És ezt kétszer aláhúzzuk. De. Naplementétől, napfelkeltéig. Egész éjszaka esznek és isznak, hogy a másnapi böjtöt kibírják. Persze fölvetődhet a kérdés, hogy milyen böjt ez. De miután megszokhatták a kedves testvérek, hogy én egyébként összehasonlító tevékenységet végzek, akkor nézzük a mi keresztény böjtünket. És akkor nevessünk ilyen nagyot. Miben különbözik a mi böjti időszakunk a nem böjti időszaktól? És akkor most lehet nevetni. Mert ugyanis sajnálatos módon nem sokban. Az én esetemben, miután én az előbb is már kifejtettem, hogy én figyelek tudatosan az ilyenre, például én böjti időszakban 6 héten keresztül egyáltalán nem eszek húst, és nem iszom alkoholt. Bepótolom mind a kettőt, nem kell aggódni. De böjti időszakban nem. Böjti időszakban nem. Ezzel próbálom megkülönböztetni az én életemben, többek között ezzel, nyilván ez egy külsőség, de mégis hat rám, a böjti időszakot a nem böjti időszaktól. Éppen ezért fontos ezeket mind-mind átgondolni. Nézzünk még pár hasonlóságot. Vagy különbözőséget, majd eldöntjük. Láttunk már nyilván filmekben, vagy ha valaki járt már mecsetben, akár külföldön, hogy a férfiaknak és a nőknek külön van helye egy mecsetben. Most mi a helyzet nálunk? Én Csőváron voltam 12,5 évig gyülekezeti lelkész, egy kis faluban, ahol még mindig sokszor láttam, hogy az egyik oldalon inkább csak a férfiak ülnek, a másodikban inkább a nők ülnek, és akkor elmondták nekem a testvérek, hogy igen, hát ez mindig is így volt nálunk korábban, hogy az egyik oldalra csak a férfiak ültek, kizárólag, a másik oldalra csak a nők, fönt a karzaton a legények voltak, és lent előbb pedig a lányok álltak. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy ez a hagyomány nálunk is megvolt egyébként evangélikusoknál, keresztényeknél, csak ahogy liberalizálódott a világ, megszűnt. És azt hisszük, hogy ha elmegyünk templomba mondjuk egy család, akkor annak egymás mellé kell ülni. Holott régen mindenki ment a helyére. A lányok a lány helyre, a fiú helyre, a férfi, a nő a nő helyre. Tehát megvolt ennek a maga hagyománya. Nézzük a fejkendő viseletet. Ugye úgynevezett hijab, ugye? A Korán előírja a hijab használatát, ami azt jelenti, hogy az asszonyoknak a fejüket el kell takarni. Hát a korintusi levélben is erről olvasunk, hogy az asszonyok takarják el a hajukat. Az én nagymamám már meghalt, nagytarcsai parasztasszony volt, én soha nem láttam a mamát dolgozni akármilyen melegben fejkendő nélkül. Soha, mindig fejkendő volt a fején. Mindig. És innen jön a hajadon szó, ugye, hogyha bekötik a nőknek a fejét, akkor már nem hajadon, ugye akkor már be van kötve, akkor már házas. Tehát ezt csak azért mondom, mert ma azért nincs az asszonyokon fejkendő, mert ilyen liberálissá vált a kereszténység többek között, és az muszlim nőkön ezért van fejkendő, mert ők még ennyire tartják a vallásukat. Tehát ezeket mind-mind azért mondtam, nem lelkismert futást okozva, csak egy picit mindenkinek természetesen, hogy ezeket mind-mind át kell gondolni, amikor magáról az iszlám vallásról beszélünk. Hát én hirtelen, még a házasságról hagy szóljak. Itt is van hasonlóság, csak azért mondom el, ez az utolsó, megígérem, és akkor befejezem. A házasság muszlim férfinak lehet zsidó felesége, és lehet keresztény felesége is. Mind a kettő gyakorolhatja a vallását is, teljesen szabadon. De a gyermekeknek mindenképpen muszlimoknak kell lenni. A muszlim nőnek nem lehet keresztény férje, vagy pedig zsidó férje, csak muszlim férfinak lehet keresztény vagy zsidó felesége, de még egyszer hangsúlyozom, a gyerekeknek muszlimoknak kell lenni. Van-e hasonlóság itt a kereszténységben? Na? Hát hogy ne lenne? Hát mi hogy gondolkodunk? Persze lehet evangélikus, meg katolikus esküvő, na hát a gyerekek! evangélikusok legyenek. Hát ugyanígy gondolkodunk mi is. Ugyanígy gondolkodunk mi is. A gyerekek evangélikusok legyen. Persze lehet, mi mehetnek misiéri templom, de a gyerekek evangélikusok legyen. Ugyanígy gondolkodunk mi is, mint a muszlimok. Tehát mielőtt megkérdőjeleznénk az ő hozzáállásukat, gondolkozunk, hogy mi hogy csináljuk ezt a mi életünkben. Hát én ennyit szerettem volna röviden mondani.